Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó és boldog új évet! Szép jó napot! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Boldog új évet mindenkinek!
Azt hiszem, hogy van egy csere, amit át kell beszélnünk, mielőtt itt az egyik kedvenc adásomra rátérnénk, az előző év legfontosabb NBA történelmi eseményeit beszéljük ugye át, egy tízes listába sűrítve, de itt az adás előtt beszéltük, hogy mind a kettőnknél lett volna még több is, és én azokat fel is írtam, én konkrétan 19-nél álltam meg, úgyhogy bőven lesz miről ma beszélnünk, de azt hiszem, hogy az Anunoby csere az még csak be se kerülhetett egyikünknél se a top 10-be, ami az előző év végén volt, és hát nagyon röviden azért szerintem értékeljük. Ugye OG Anunoby ment a New Yorkhoz Precious Achiuwa és Malachi Flynn kíséretében, tehát egy csere irányító és egy csere center, bár lehetne vitatkozni arról, hogy inkább harmadik számú irányító és harmadik számú center ment még Anunobyval, és RJ Barrett és Immanuel Quickly, valamint az idei Pistons második körös, ami jó eséllyel egy 31, max. 32. hely egyébként, érkezett Torontóba, és amit én nagyon röviden elmondanék, hogy én nekem nagyon-nagyon tetszik a Raptors oldaláról a csere azért, mert Anunobynak a hosszabbítása, ugye ő lejár, az én azt hiszem, hogy egy indokolatlanul drága dolog lett volna a Raptorsnak. Jó volt meglépni azt, hogy mostantól majd, hogyha 35 millió lett volna itt, Torontóban, mondom én ezt Raptors Zuckerként az ittet. Szóval, hogyha 35 millióért pattogtatott volna a Torontóba, annak ott egyszerűen nem lett volna semmi értelme. Ezért én jó döntésnek tartom az ő elcserélését, és nem is az történt, hogy visszafele nem érkezett például jó védőjátékos, pont, hogy két jó védőjátékos érkezett, de egy nagyon jó, hát ilyen fogadás, azt gondolom, Immanuel Quickly-be megnézni, hogy ott van-e az esetleg lappangó sztár, vagy egy nagyon jó kezdőirányító, ahogy egyébként rengeteg elemző már legalább egy éve mondja róla, hogy ő szerencsétlen helyzetben van New Yorkban, és kéne neki egy olyan hely, ahol meg tudja mutatni, hogy mit tud. Erről csak egy nagyon rövid statisztika, mielőtt átadom a szót. Ilyen 24.6 asszisztot átlagolt azokon a meccseken, amikor nem volt Brunson, 60% fölötti TS-sel idén is. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a Raptors nem csak, hogy egy indokolt lépést tett meg, hanem a visszafele jövő játékosoknál és különösen Quicklynél tett egy nagyon jó fogadást, amit ebben a pillanatban szerintem nehéz azt mondani, hogy nem kellett meghúzniuk.
A Knicks szemszögéből én sokkal inkább kedvelném ezt a cserét, hogyha úgy éreztem volna, vagy úgy érezném, hogy Anunoby az utolsó kirakós darabka egy esetleges bajnoki címhez. Nem érzem ezt. Nagyon jó fit egyébként, sokkal jobb fit, mint amilyen RJ Barrett volt, ugye Randall és Brunson mellé, de ettől még önmagában, hogy jobb fit, én sokallom ezt az ellenértéket, és nem jelenteném ki egyértelműen azt, hogy a Raptors megnyerte ezt a cserét, mert nyilván ez attól függ, amit nagyon szépen kibontotta egy Quickly, mennyire tudja majd beteljesíteni az egyébként szerintem ténylegesen nagyon komoly benne rejlő potenciált. Quickly-ben én, ha nem is feltétlenül mondjuk ilyen másfél-két éve, de az utóbbi 6-8-9 hónapban már láttam egy ilyen borderline all-star plafont, ami pár all-star kiválasztásra jár, de egyébként nyilván azt is el kell róla mondani, ugye, hogy az idei defensív rétingje annak ellenére, hogy alacsony volt, és hogy egyébként alul méretezett, úgy kifejezetten, főleg, hogyha egyébként a, nyilván, hogyha dobóhátvédként tekintesz rá, inkább azért egy kombogárd, de hogy nagyon jó védő is, tehát még azt se lehet feltétlenül mondani, hogy olyan játékos érkezik, akiben csak támadó oldalon van potenciál. Quickly egy two-way játékos, és szerintem, ha nem is mondhatjuk azt ki, hogy ő egy two-way irányító, mert tényleg ő a legkombóbb, az egyik legkombóbb kombó az NBA-ben, de ennek ellenére egy olyan játékos, akiben annak ellenére, hogy 25 lesz, van még azért szerintem kiaknázatlan potenciál. Akkor ugye erre még rájön az, hogy Berett, aki, hát érveltünk amellett, hogy nem feltétlenül az a játékos, aki köré nagyon építhetsz egy jövőbeni Raptors-t, és megkérdőjelezhető számomra a fit a legfontosabb játékos Scottie Barnes mellé. Ettől függetlenül ma nem biztos, hogy olyan sokkal kevesebbet ér, mint OG Anunoby szerintem. És akkor erre jön még ugye a Detroit pick, ami valószínűleg 31. vagy 32. lesz, tehát ilyen majdnem első körös. Szóval nem olyan második körös, ami itt a 40., 45., 50. helyen lesz, hanem egy 31. vagy 32. pick, nagyon valószínű.
Nekem van erről, szerintem az kicsit sok. Igen, de van erről egy elméletem, hogy szerintem az a pick az Achiuáért ment. Mert hogy a Knicksnek ugye a Mitch Robinson sérülés miatt kellett egy cserecenter.
Ez mondjuk igen, az nem rossz. Nem rossz.
Amúgy
igen.
Elég indokolatlan, hogy ő ment a cserébe, ha belegondolsz.
Amúgy igen.
Egyébként, tehát nekem ez az egyetlen pici apró kritikám is a Raptors részéről. Én Achiuával még türelmes lettem volna, egyébként a Raptors drukkerek fele már a hátra közepére sem kívánja. Ja, nem egy magas kosárikúval rendelkező játékos, csak azért mégiscsak egy olyan 4-es-5-ös, aki 1-től 5-ig tényleg képes védekezni. Most nem azt mondom, hogy mindenhol szuper jól, de elég jól, és eldobja a triplát, és van arra remény, hogy kifejleszen egy, mit tudom én, 35%-os, 33%-os viszonylag konstans triplát, tehát amiről már nem segítesz le, csak mit tudom én, a playoff második köré. Egy ilyen atletikus játékos, még mindig csak azt hiszem 23-24 éves, ne kövezzetek meg érte, nem voltam pontos. Egy ilyen játékossal én még türelmes lettem volna. Amikor jó meccsei voltak, akkor az nagyon nagy impactet jelentett, amikor meg rossz meccsei voltak, akkor ilyen totális katasztrófa. Tehát az a 2 perc alatt inkább leviszed. Tehát tényleg az, hogy ő nagyon nem volt konzisztens, ez nagyban köszönhető annak, hogy nem magas a kosárikúja, ennek ellenére kicsit sajnálom. Értékeljünk gyorsan. Én egyetértek nagyon azzal, amit a New York-kal kapcsolatban mondtál, főleg attól kezdve, hogy Anunoby megkapja ezt a szép nagy szerződést, ami nyáron vár rá, én azt gondolom, hogy ott a Knicksnek a mozgástere is egy kicsit ugye lecsökken, és mintha türelmetlen lett volna a New York. Ők ugye az összes eszetet egy sztárra tették félre, nem pedig egy olyan játékosra, aki kiválóan illik ugyan a két sztárjukhoz, de nem akarod, hogy Randle és Brunson legyen a két legjobb játékosod, ha neki mennél a bajnoki címnek. És ugye Anunoby cseréje meg ezt konzerválja egy kicsit. Szóval összességében a Knicksnek egy 3-ost tudok adni így erre a cserére, ami a cseréértéket illeti, igen, tehát meg egy picit még sokat is adtak föl, de azért Anunobyért valószínűleg volt némi verseny. Tehát még így is, hogy lejár a szerződése. A Raptorsnak pedig azért adnék mondjuk egy, hát, 4-est, egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy egy év múlva lehet, hogy Quickly felemelkedésével esetleg ez több lesz, mert azért az is ott van, hogy és nagyon elgondolkoztató, hogy tavaly, amikor 3 picket kínált a Memphis OG-ért, nem tudjuk, melyik az a 3 pick, és nyilván utólag rohadt okos az ember, de azért mégiscsak felmerül bennem, tudod, hogy tavaly még náluk volt az idei Golden State pick, és az idei saját pickjük, ami most is náluk van persze, de hogyha mondjuk ez a 2 most a Raptorsnál lenne, akkor gondolj bele. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan túl sokat vártak a Anunoby elcserélésével, és ezért nem tudok 5-ös semmi esetre se adni. Úgyhogy 3-as és 4-es a két osztályzatom nálad.
A Knicks 3/4, a Raptors 4-es.
Gondolom akkor hasonló okokból.
Igen, kifejtetted a fontosabb dolgokat. Nyilván Quickly múlik a dolog, de szerintem logikus volt. Az igazság, hogy érvelt szemben, hogy korábban kellett volna elcserélni ugye Anunobyt magasabb értékért, de ha már vártál és nem húztad meg úgymond a ravaszt, akkor ez egy nagyon jó ellenérték, mert Quickly plafonját én egyértelműen magasabbnak látom, mint Anunobyét, és úgy akartad volna Anunobyt meghosszabbítani, mert nem igazán illik bele a timeline-ba. Amin persze lehet vitatkozni, és egy érdekes kérdés, hogy mi a franc a timeline-ja a Raptorsnak, mert azt ugye nem egészen tudjuk.
Igen, ez egy teljesen legit kérdés, amire majd egy kicsit jobban rámegyünk a közelgő overreaction-ökbe, mert Raptors még idén nem néztük meg, de akkor menjünk neki szerintem, a top 10-ünknek, mind a kettőnkének. Ez az az adás, ahol néha a fejünk közkapunk, hogy hagyhattuk ki ki azt, amit a másik beletett, tehát ez bőven benne van a pakliban, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy a top 3-unk az tök ugyanaz lesz, és még azt is megmenném kockáztatni, hogy még a sorrend is ugyanaz lesz. Ugyanakkor én mondom 19-et írtam össze, úgyhogy majd a végén még a kimaradtakból is válogathatunk. De Zoli, listát 10. helyezettjét kérlek akkor 2023 történelmi NBA eseményeiből tárd elénk.
Én a 10. helyre raktam a Nets dinasztiájának, és itt most szándékosan értsétek jól a hangsúlyt, hogy halljátok ki a szarkazmust, a Nets dinasztiájának a vége, ami hát egy sokkal korábban elérkező pillanat volt, mint amire számítottunk, és nyilván ebből jött utána a három sztár elcserélése. Ezt nézheted 4 eseményként, vagy egy ilyen nagy eseményként, ahol az első dominó volt ugye James Harden, aztán jöttek a többiek utána, lehet, hogy így érdemesebb talán átbeszélni így egyben az egészet, de azt gondolom, hogy ez egy fontos és jelentőségteljes dolog volt, nem csak azért, mert egyben tényleg ennek a Nets érának is vége lett, hanem ugye külön-külön mentek a srácok 3 helyre, és annak a sztorinak a végét, ezeknek a sztoriknak a végét még nem tudjuk.
És ennek a történelmi jelentősége, ennél a szónál most köszöntelek, Zoli, az Itt és Akkor podcastben. Ha van crossover podcast a kettő között, akkor ez az adás az. Szóval üdvözöllek, debütálhatsz az Itt és Akkorban is. Tehát, hogy ennek a történelmi jelentősége picit versenyben van a 2011-es, ha jól emlékszem, 11-es Lakers-szel, de hogy nagyon érdekes az, azt gondolom, hogy a szupercsapatok sokszor nem működnek, mármint meglepően sokszor nem működnek, és erre találtunk egy újabb példát, mert mind a fit, mind pedig a személyiségeknek az egymáshoz illése. Egyszerűen túl fontos az NBA-ben most már, és nem elég csak talentet összepakolni, meg arról nem is beszélve, hogy a sérülékenység, tehát ennek a Nesznek volt egy nagyon durva futása, amin abszolút a sérülések vetettek véget, és még így is majdnem tovább jutottak a Bucks ellen, de közben meg jól tudtad, hogy mind a három játékos sérülékeny, meg tudtad, hogy Irving kicsit őrült, és hát erre is bőven volt példa, szóval, hogy ez az egész véget ért, ez nekem azt is bizonyítja, hogy a szupercsapatokat pontosan ugyanolyan alapossággal kell összerakni, mint mondjuk egy Denver Nuggets-et, akikről még ma nyilván lesz szó. De ez a helyzet, hogy nem elég csak talentet összepakolni, és egy újabb bizonyítékot raktunk rá. Viszont az érdekesség, hogy nálam nem került be a Brooklyn a 10-be, pedig azt gondolom, hogy jelentőségben én is beraktam volna, de volt egy-két olyan dolog, ami miatt ezt nem tettem meg, a legfőbb az volt, hogy ez már 2022 évvége felé is egy kisiklóban lévő vonat volt, és valójában egy picit vártuk is a szétesést, tehát ez egy folyamatnak azért már a tényleg utolsó fázisa. A 10. helyre én ehelyett azt írtam fel, hogy ismét döntőbe jutott a Miami Heat. Lehet, hogy ez meg nálad nem került be a 10-be.
De bekerült. A 6. helyre raktam underdog futását. Nyilván azért, ahogyan elérték ezt. Tehát ha ők egy jó alapszakasz csapat lettek volna, akik úgymond menetelnek egész évbe, akkor nem is biztos, hogy egy 10-es listára felkerültek volna, de így, hogy tényleg egy ilyen, ahogy kint mondják, ez a Cinderella story, szerintem mindenképpen top 10-ben a helye, és nálam egészen 6. helyig jutott.
Okay, itt több történelmi dolog is van. Az első rögtön az, hogy a play-inből ráadásul egy vesztes play-in meccs után jutott el valaki a döntőbe. Tehát ez mindenképpen önmagában egy listára kívánkozó dolog. És a másik pedig az, hogy a Miami ezt megcsinálta 4 éven belül 3-szor a konferencia döntőt, és 4 éven belül 2-szor a döntőt, az azért egy pár dologra rávilágít. Az egyik az, hogy jelen pillanatban elég nagy a különbség az alapszakasz csapat és a playoff csapat fogalma között. Ez mindig volt ilyen különbség, de most kifejezetten nagynak tűnik. Ez az egyik, amit így levonnék. A másik, amit én még levonnék, az, hogy Erik Spoelstra nagyon magasan van most, azt gondolom, a trónon. Nyilván nehéz azt mondani, hogy a világ trónján, mert egy nem tudod összehasonlítani a legjobb Euroliga edzőkkel, tehát ezt most így botosság talán kijelenteni, de minden esetre az, hogy az NBA legjobb edzője, az most már egy teljesen általános, gyakorlatilag elismert tény. Pedig ugye nehéz az edzőket sorba rakni, de mindenkinél azt hiszem vele kezdődik a lista. Erik Spoelstra ezzel gyakorlatilag továbbépítette a saját örökségét. Van-e bármi, amit még hozzáraknál, Zoli?
Spoelstra dolog, aminek egyetértek. Ugye ez az örökség, ez már stabil volt igazából 10 éve, de azóta csak még inkább gazdagodik, és Spoelstrának reális esélye van arra, hogy minden idők legjobb edzőjévé váljon majd valamikor. Nyilván ehhez még nyernie kell, tehát ha itt megállna úgymond a címek szemem, akkor ez nem lenne elérhető számára. Jackson, Popovich azért jelen pillanatban még messze vannak, és Jimmy Butler szerepe érdekes, ugye ő az a játékos, akit nagyon sokan alulértékeltnek tartanak. Szerintem nagyjából helyén van kezelve, minden esetre nagyon-nagyon különleges szezon volt ez tőle, főleg az All-Star szünet után, mert ilyen fokú dominanciát, amit egészen addig a pontig, amíg ugye el nem fáradt a rájátszásban, vagy kicsit meg nem sérült, addig azért nagyon-nagyon komoly szint volt, utána azért visszaesett így a konferencia döntő utolsó meccsére, azt hiszem, és utána a döntőbe se volt már annyira jó.
Igen, ott tényleg volt egy sérülés még a New York ellen a második körben, ami után már azt a dominanciát ugye nem láthattuk tőle, de valóban egyébként az ő örökségén is nagyot rugott szerintem ez a futás. A listát 9. helyezettjét alig várom, Zoli.
Az én 9. helyemre az került, ugye, hogy először az NBA történetében tavaly 6 játékos is 30 plusz pontot átlagolt, és ezt azért raktam ide igazából, mert egyfajta megkoronázása volt annak is, amit ugye évek óta látunk, hogy a modern NBA és hogy a pontszerzés az gyakorlatilag nem csak feltétlenül ugye a jó szkorerek számában, de a maga a pontszerzés minőségét tekintve is, dobáskiválasztás, készségek, ugye triplázás, labdakezelés, büntetőkiharcolás, mindezt, ha így egybe gyúrod, akkor olyan játékosokat látunk ma az NBA-be, akik nem nagyon voltak ilyen számba, ilyen tömörülésben korábban szerintem semmelyik érában.
Abszolút így van, az offenzív boomnak a betetőzéséhez az is kellett, tehát két dolog kellett, egyrészt, hogy szinte minden szinten nagyon képzett kosárlabdázók játszanak, és a legjobbak azok pedig különleges elképesztő képességekkel rendelkeznek, és hogy ennyien legyenek nyilván, a másik pedig az a taktikai evolúció, ami abszolút nem állt meg, tehát mi szeretjük ezeket hozzákötni a D'Antoni féle Sunshoz, aztán Kerr féle Warriors, aztán a Houston Rockets James Hardennel, és akkor látjuk ezeket a lépéseket, és most talán nem tudunk rámutatni erre vagy arra, de folyamatos a fejlődés olyan szinten, hogy lassan csak a playoffban van igazi eszközük a védekezéseknek, és ott is olyan bonyolult sémákkal, olyan avantgárd taktikákkal, amihez tényleg a játék, NBA játékosok fele kb. Nem alkalmas rá, tehát hogy nem nagyon tudsz pályán tartani alacsony kosárikújú játékost, azt hiszem Malik Beasley ez kiválóan példázza például a kokáért. És a Thinking Basketball csatorna, amit mindig ajánlunk és javaslunk nektek, például jött ki egy olyan videóval 2023-ban, hogy megoldották-e a kosárlabdát. Tehát lassan ezen kell gondolkoznunk, hogy így a kosárlabda, mint sportág, az így elérte a fejlődésének bizonyos fokát, csúcsát. Nyilván még további szabályváltoztatásokkal majd lehet itt csűrni, csavarni a dolgokat, és meg is történik szerintem, de igen, azért ezek nagyon érdekes kérdések. Az én listám 9. helyén pedig a Jamorant eltiltás áll. Nem tudom, hogy nálad felkerült-e, hozzátenném, hogy nálam nem került fel ez az offenzív boomnak ez a betetőzése, tehát nem figyeltem fel erre a sok 30 pontos játékosra, úgymond. Mégpedig a futottak még be, se raktam be, tehát ez nálam egyszerűen kimaradt. A Jamorant eltiltással kapcsolatban azért gondoltam fontosnak, hogy felkerüljön a listára, mert az elmúlt 15 évben nagyon kevés precedens volt erre a gettóskodásra, erre a tag life imitálásra, és egyrészt megtörtént szerintem az, hogy egy olyan játékos, akit egyébként egy viszonylag jómódú családban magántanárhoz járattak, én nem tudom, egyszerűen rossz társaságba is keveredett, meg teljesen hülye is volt, de másrészt pedig az egyik legígéretesebb projektje az NBA-nek, amelyik már kitört, és hát 60 győzelmes csapatnak nézett ki, egy teljes évet elveszít ezzel, ami azért szerintem történelmi mértékben is durva lehet, példának okáért, ha utólag a Grizzlies nem jut el egy konferencia döntőbe se a következő 5 évben, akkor azért majd nagyon érdekes lesz visszanézni arra, hogy Ja Morant kiesése és ez, hogy most újra össze kell rakniuk a csapatukat, ez mekkora befolyással bírt ebben.
Megmondom össze, hogy nem raktam rá a listámra, és eszembe se jutott, pedig egy másik olyan dolgot ráraktam, ami pont most ezután jön majd, úgyhogy akár át is vezethetem, és most, hogy végig gondolom, ez kevésbé tűnik fontosnak, egyébként Green megőrülése.
Én is felírtam, de nem került be a 10-be.
Nem került be. Mondjuk hozzáteszem, hogy én utána értem, hogy a legalábbis én így vettem, hogy a Warriors dinasztiájának a hivatalos vége is volt ez egyben. Ezzel nyilván lehet vitatkozni majd még, vagy lehet, hogy te nem fogsz vitatkozni, de lenne, aki vitatkozna vele, vagy azt mondaná, hogy kicsit elhamarkodott még ez a dolog. Minden esetre Morant azért lényegesebb talán, mert ott, ahogy mondtad, tényleg egy egy fiatal csapat, és ráadásul egy olyan fiatal csapat, amelyiktől olyan dolgokat vártunk 2-3 éve, amit most az OKC-től várunk, legyünk őszinték. Tehát abszolút ezen a szinten volt a Grizzlies. Nem feltétlenül azon a szinten, amilyen jó most az OKC, vagy ebben legalábbis nem lehetünk biztosak. Illetve Morant a legjobb játékosok nem volt olyan jó, mint ugye Shai, de mi a tömérdek mennyiségű fiatal talentumot illeti, és a már fiatal csapatként jó eredményeket, az abszolút a régi OKC-re hajazott, és szerintem senki nem tippelte volna meg, hogy a Grizzlies egy ilyen szezont fut majd 2023-24-ben, hát konkrétan erre a szezonra vártuk volna valószínűleg az igazi áttörést.
És nyilván itt azért a sérülések azok konkrétan a ezzel kapcsolatos Keleten-nyugaton díjunk legfőbb esélyese, ő is teszi a Grizzlies, tehát van némi felmentő indok, de ettől függetlenül azért nyilván egy olyan kés volt a franchise oldalába, ami után szinte újra kell majd éleszteni. Tehát igen, ezért, és hát beszélhetünk Draymond Greenről, ha már nálam nem került be, akkor nálad ezek szerint 9. a Green megőrülés?
Így van, 8. egyébként, a 9-et ugye már mondtam. 9. volt a 6 játékos 30 plusz pontot.
Ja igen, átlagra. Jogos. Jó, de akkor mehetünk ezzel.
Így szerintem, hogy összeötvöztem ezt a két dolgot, hogy ugye Green végleg megőrült, mert ugye mindig őrült volt, de talán ennyire nem. És az, hogy amiről beszéltünk, hogy amíg te is jó vagy, meg amíg a csapat is jó, addig ezeket elnézi az ember, szurkolóként is, Kerr is, mint edző, de ahogy már nem megy úgy a csapatnak, onnantól ez sokkal nehezebb ez, és sokkal inkább kijön a frusztráció, és nyilván ebben benne van Klay Thompson is, az, hogy nem tudott igazából visszakerülni arra a szintre. Persze 22 az egy nagyon szép futás volt. Ott sem volt olyan jó Klay, mint régen, de az még tényleg egy ilyen utolsó hattyúdal volt neki is, és a Warriorsnak is. De azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a dolog, ez döglött, és nincs is ezzel semmi probléma, mert minden nagy dinasztia jut erre a pontra.
És olyan nagy dinasztiát meg nem nagyon ismerünk, akibe annyi romantika sem szorult, hogy megpróbálja még egyszer, és most gyorsan tegyük hozzá, hogy ez az újabb és újabb próbálkozás még egy bajnoki címet ért 2022-ben, ami nagyon durván feltette a koronát, ugye a tavalyi listánkon ez azt hiszem mindkettőnknél első, vagy nálam első, nálad második, de hogy az egyértelműen top 2-ben volt, mert a Golden State bajnoki címének tényleg különleges jelentősége volt. Megyek én is a listámon. A 8. helyen egy olyan esemény, ami, mivel nem annyira NBA-vel kapcsolatos, ezért megkockáztatom, hogy nálad fel sem merült, de ide beírtam azt, hogy Németország nyerte a világbajnokságot. Legalább két dolgot szeretnék történelmi viszonylatban megemlíteni. Az egyik az az, hogy az amerikai válogatott, azt gondolom, és a kanadai is, mert most már szinte majdnem együtt kezelhetjük, elég jó csapattal, nem A csapattal, elég jó csapattal ment ki. Talentben ez a két csapat volt a top 1 és top 2, ebben biztosak lehetünk. És mégis azt látjuk a nemzetközi kosárlabdában már évek óta, hogy azért ez még önmagában kevés, és itt van pár következtetés, amit még nem biztos, hogy levonhatunk, de beszéltünk akkor is erről. Ugye az egyik az az, hogy lehetséges, hogy az már nem elég, hogy viszonylag jó játékosok és egy-két sztárjátékos összeáll egy jó mély amerikai keretre, és aztán egy hónapig együtt edzenek és kimennek a VB-re. Tehát lehet, hogy ez kevés, mert itt ezt a talent különbséget, az, hogy a többi csapat mennyire összeszokott, az, hogy a többi csapat milyen szinten tudja kihasználni az ellenfele hibáit, vagy szerkezeti problémáit, mint ugye az amerikai válogatott szenvedett, ahol csak domináns magas ember jött szembe azonnal. Tehát, hogy ezek a dolgok azt mutatják, hogy vagy tényleg a legdurvább A csapatodat viszed, hogyha USA vagy, ha ugyanezt követed, és akkor már akkor lesz a talentkülönbség, hogy azt mondod, hogy jó, rendben, azzal meg lehet nyerni az adott világversenyt, vagy pedig teljesen át kell alakítani a válogatottaknak a felkészülését. És az, hogy Németország nyert, az még egy dolog nekem, amit így kiemelnék, az pedig az, hogy itt a németek egy nagyon durván új kosár nemzet ilyen szempontból, mert Novicki miatt persze voltak a térképen korábban is, de az, hogy most egy ilyen csapatot összetudtak állítani, ami lehet, hogy egy kicsit olyan egy nyári csoda lesz, mint a szlovénoknak az a bizonyos EB győzelme, de hogy én úgy érzem, hogy amit a Tibi mondott abba az adásba, Gedei Tibi, hogy a német utánpótlás nevelésnek, a német kosárlabdának ez a koncepciója, az most gyakorlatilag kiderült, hogy jó, és most kiderült, hogy ez egy felemelkedéshez tud vezetni, miközben a görögök például, akik egy nagyon nagy kultúrával rendelkező kosárnemzet, jelen pillanatban lassan egy személyes csapatot alkotnak már. És nyilván kevésbé NBA téma, értem, amiket most mondtam, de azért bőven van NBA érintettsége is.
Én valóban nem raktam a listára, de tényleg nagyon komoly futás volt, és volt bőven NBA érintettség is, igen, ahogy mondtad, bár sajnos ugye Franz megsérült a vége fel a tornának, sőt, talán az elején volt sérült, és utána
tért igen, vissza, aztán utána nem... tért vissza, de hát így még durvább egyébként, hogy mit kerestek a döntőbe, ja.
Igen, és hát azt meg is nyerték, hogy az sem mindegy azért, hogy nem csak a döntőbe jutsz, mert volt azért három olyan meccsök is, ahol szerintem underdogként kicsit álltak neki a dolgoknak, és ugye szoros meccsek is voltak, szóval tényleg egy ilyen mágikus run volt ez, és hát egy nagyon szimpatikus csapat egyébként. Schröder nekem nem a szívem csücske, de ő is egyébként olyan játékot hozott. Azt mondom, hogy szerintem kicsit érdemtelenül nyerte meg egyébként a torna MVP díját. Bizonyos szempontból viszont nyilván ha már a döntősből kellett kiválasztani, akkor, és a nyertesből, akkor persze érthető. Szerintem igazából olyan negyedik, ötödik legjobb játékosa volt a VB-nek.
Igen, az mondjuk kétségtelen. Oké, okay, kiáll a hetedik helyen nálad, Zoli?
Hetedik helyre raktam Embiid MVP címét, amit ugye két idézőjelesen ezüstérmes szezon után hozott. Nagyon komoly sajtója is volt a dolognak, kialakult egy ilyen rivalizálás is, ugye nem is elsősorban feltétlenül a két játékos között, ugye Jokicra is rágondolok, bár ugye Embiid azzal a bizonyos nyilatkozata, amit Shams Karamiának adott, az hát elég érdekes volt. A szurkolók viszont, ez is nem egy új keletű dolog, ugye a Sixers és a Nuggets szurkolók évek óta utálják kicsit egymást, és ez oda vezetett vissza, hogy mikor ugye Jokic elkezdte nyerni egyrészt az MVP címeket, meg a First Team All-NBA címeket, és kezdték azt mondani az emberek, hogy ő a liga legjobb centere, azt nyilván, ahogy lenni szokott, az annak a csapatnak a szurkolótábora, aki megkapja ugye a dicséretet, ők szépen fogták és elszaladtak ezzel a dologgal, az a szurkolótábor pedig, aki nyilván mindkét szurkolótábor elfogult, de nyilván a Sixers fanok is azok lesznek, és ők úgy gondolják, hogy Embiid a legjobb, legalábbis ugye nekik. Mindenképpen ő az első számú center, ilyenkor emocionálisak is ugye az emberek, és hát kialakult egy ilyen háború, aminek a beteljesedése egyébként tényleg őrületlen, ha egyszer lesz egy döntő a két csapat között, Sixers és Nuggets között, mert az nagyon komoly nézettségi rekordokat megdönthetne, és hát olyan muníciót szolgáltatna az újságíróknak, amit hát nyilván kihasználnának ugye ebben az érában elég durván, de hát mondjuk az újságírók mindig ilyenek voltak. Mindenesetre Embiid egészen elképesztő játékos, ugye a mostani játékos utánkor én igazából ilyen másfeledik helyre raktam, korszakos tehetség és legjobb two-way center a ligában, és hát felért a csúcsra végre. Ha így összeadom a három évet, és azt a teljesítményt, amit ő nyújtott, akkor szerintem így összeadva mindenképpen megérdemeltem.
Igen, nem érdemtelenül itt a legjobb kifejezés.
Így van, pontosan, köszönöm, így van.
Nálam szintén egy futottak még volt ez a bizonyos Embiid MVP cím, már csak azért is, mert azt fontosnak tartom, hogy Embiid nyerjen egy MVP-t úgymond történelmileg, az rendben van, de ugye az igazi történelmi jelentőség az volt, hogy ezt Jokic jobban megérdemelte volna ezt a díjat, miközben az első két MVP címénél nagyobbat tudtam volna vitatkozni a dologgal, de ettől függetlenül teljesen jogos a 10 között is azt gondolom. Az én listám hetedik helyezettje, az viszont a Wizards szétbombázása lett. Nem tudom, hogy nálad bekerült-e a 10-be, lehet, hogy nem.
Nem.
Én azért tettem be a 10-be, mert itt egy olyan franchise döntött az újjáépülés mellett, amelyik a tulajdonos nyomására olyan hosszú évekig nem volt képes emellett dönteni, és minden évben rá akartak menni a rájátszásra, vagy akár a play-inre, amire nagyon kevés példát tudunk. Nem is tudom, talán a Detroitnak volt korábban egy ilyen futása, amikor még Smith-szel, meg nem tudom én, még ugye a Griffin utána nyúlás is egy ilyesmi volt, hogy képtelenek voltak elengedni, és a leghosszabb ilyen futás az gyakorlatilag az elmúlt évekből a Washingtoné, az, hogy ők így döntöttek, annak szerintem van egy olyan történelmi jelentősége is, amit az elmúlt években megfigyelhettünk, hogy bizony, most már az ő kiszállásukkal egyszerűen nagyon kevés, vagy szinte nulla olyan franchise van, amelyik nem tart sehova, tehát a Hornets is ugye elkezdett tankolni a Bulletból, most kérdés az, hogy már tartanak-e valahova, de értsük jól, több csapat is szétbombázta magát az elmúlt években, és ennek a megkoronázásaként került itt be a 10-ben állam a Washington, hogyha ez így érthető, illetve azért olyan fontos következményei ennek mindenképpen lettek, hogy ugye a cserék, amiket végrehajtottak, azzal ugye Bill kiegészítette és kvázi szupercsapattá tette a Suns-t, aminek a pályán egyelőre ugye nincs túl sok nyoma, illetve a Porzingis csere, ami ugye még nem tudjuk, hogy mennyire volt fontos, de azért a Boston új szintekre helyre lépett, ezt látjuk. És ott nyilván egy másik csere is van, amit majd egy valószínűleg mindkettőnknél a listára felkerülő másik szétbombázás kapcsán átbeszélhetünk, de azt akarom mondani, hogy liga szinten is a Washington szétbombázásának rezgései körül jártak, és ebből lett az például, hogy Chris Paul került levezetni a Golden State-be, hogy Jordan Poole megmutathatta azt, amit megmutatott eddig, és azt hiszem, hogy helyére is került egy pár dolog, és Kristaps Porzingisszel egy teljesen új dimenzió nyílt az egyik bajnok esélyes játékában. Van ehhez bármi hozzáfűzni valód esetleg?
Én tökre örülök egyébként, hogy a Wizardsot ide hoztad, mert ugye évekig beszéltünk róluk, mint a középszerűség, mint a képéről, mint a csapatáról. Már ha csak a saját preferenciámból indulok ki, ami ugye az, hogy nagyjából szétbombáznék minden csapatot, amelyik nem egyértelműen bajnok esélyes, vagy nincsen egy egyértelműen franchise játékosa, meg kell dicsérnem őket, úgyhogy valószínűleg nekem is egyébként top 10-be kellett volna raktam őket, úgyhogy szuper.
Viszont a te hatodik helyezettedet már ismerjük, úgyhogy megengeded, menjünk az enyémmel, mert hogy már meg említettem is, nekem a hatodik helyen van a Lillard elcserélése.
Nekem meg ötödik.
Így gondoltam, hogy neked is ott lesz a listán.
Kis pipáltjuk akkor ezt a dolgot.
Oké. Itt van egy másik történelmi szempont a fontos, azt gondolom, mégpedig az, hogy Dame Lillard a hűség mintaképe volt, ezt mai napig így gondolom. Ott, amikor őt elcserélték, akkor jöttek olyan vélemények, hogy lám, Lillard csak eddig, szóval ne vicceljünk már. A Portland gyakorlatilag, amióta leváltotta a GM-jét, azóta tankolt. A Portland minden cserét úgy csinált meg, hogy az a jövőbe mutasson, és közben Lillardnak is, meg a külvilágnak is azt kommunikálták farccal, hogy amíg Lillard itt akar maradni, de közben meg kikényszerítették őt ebből a franchise-ból. Tudjuk Lillardról, hogy ott maradt volna, hogyha ez a csapat valóban lépéseket tesz arra, hogy leghalványabb esélye legyen a bajnoki címre, de azt hiszem, hogy én nekem semmilyen keserű érzésem nincs Lillarddal kapcsolatban, ha Portland Drucker lennék. Tehát ezt így először is leszögezném, másodszor pedig ismét bebizonyosodott az, hogy akár mekkora sztár is vagy, nem mindig tudod diktálni azt, hogy pontosan hova kerülj. Hogy azért szerencsére a player empowerment az nem vette át teljesen a hatalmat, ahogy ettől a 2010-es évek végén annyira tartottunk. Mert ott azért tényleg voltak rossz példák, de Lillard nem oda ment, amit kijelölt, mert hogyha van még 3-4 évig szerződésed, és a általad kijelölt csapat nem hajlandó azt az értéket megadni, akkor azért még mindig a franchise dönt, és én ezt jó dolognak tartom, mert lehet itt persze beszélgetni arról, hogy ez a személyes szabadságot mennyire korlátozza, de az NBA egy egész rendszer, és attól ilyen jó, hogy ebbe a rendszerbe vannak bizonyos korlátozások. Erről már sokat beszéltünk, ugye a szabadság egyenlőség testvériségből mindig is, és a társadalmunk minden területén a szabadság és az egyenlőség az össze fog ütközni. És szerintem az NBA jól húzza meg a határokat, még egyik vagy másik irányba is lehet ne érvelni, hogy hova menjen még ez a dolog, de én végül is ilyen szempontból örülök, hogy nem Miami-ba kötött ki Dame Lillard, mert ez egy újabb példa volt arra, hogy nem ám úgy működik, hogy rámutatsz egy csapatra, aztán várod, hogy a saját franchise-od letolt gatyával valami rossz értéket kapjon vissza. Szóval ez a két dolog az, ami miatt itt kell, hogy legyen a listán a Lillard csere.
Egyetértek, plusz nyilván Dame Lillardnak azért a státusza az hosszú évek óta egy top 10-es státusz, és sokan így is amellett érvelnek, és ő maga, ha őt megkérdeznéd, akkor valószínűleg magát is alul értékeltnek tartaná, mert ugye nem igazán volt benne úgy soha az MVP beszélgetésekbe például, és hát ő nyilván így tekint magára, mint egy MVP játékos. A Blazers szerintünk ugye spekuláltunk így, már legalább egy éve, de lehet, hogy 2-3 éve, már jó ideje valószínűleg meg akart úgymond tőle szabadulni, és egyértelműen érezték, tudták, hogy nem fognak egyszerűen tudni bajnokcsapatot építeni a jelenlegi garnitúra köré, és ehhez tényleg az kellett volna, hogy valami isteni szerencséjük legyen a drafton, és mondjuk egy Anthony Simonsból teljes szupersztár lesz, és más poszton játszik, nem pedig ugye aztán a poszton, ahol Lillard, és nem hasonló játékosok, hanem mondjuk, ha ő egy korszakos magas ember lett volna, aki tényleg a liga legjobb védőjévé válik mondjuk a harmadik évére, akkor lehetett volna ez a csapat úgy igazán sikeres, ez pedig ugye, hát, mint ahogy nagyon ritkán is történik, meg itt sem történt meg, de Dame Lillard neve, státusza megérdemli, igen, hogy egy ilyen listán ötödik helyen legyen.
Mivel a te ötödik helyezettedet is kilőttük, ezért menjünk az én ötödik helyezettemmel, és én azt gyanítom, hogy ez egy olyan listaelem lesz, ami nálad nincs fent. Mert azt mondhatod, te is érvelhetsz, hogy ez korai. De én azt gondolom, hogy történelmi szinten fontos az OKC felemelkedése és Chet Holmgren beilleszkedése, és ezért az ötödik helyre raktam őket, mert én hát nem akarok túl nagy szavakkal dobálózni, de maradjunk annyiban, hogy egyikünk se lepődne meg, ha egy dinasztia kezdetét látnánk. Persze, ezt mondtuk a Memphisről is, amikor először felemelkedtek, sőt, lehet, hogy
meg,
még az
meg ezt mondtuk
is.
A Roy, Oden, Eldridge féle Blazersről is.
Igen, tehát ez teljesen rendben van. Ugyanakkor az, hogy egy franchise olyan szinten emelkedik fel, hogy nem elég az, hogy az utolsó kis építőkocka is a helyére kerül, ami Chet Holmgren volt, nem elég az, hogy mindenki nagyon fiatal, nem elég az, hogy már van egy top 5-ös szupersztárjuk, és nem elég az, hogy a liga valószínűleg egyik legjobb edzője már ott van, mert ezt azért a Memphisről sem mondta, tehát, sőt, nagyon sok csapatról nem mondhattuk el ezt a teljes listát, amit most felsoroltam, de még tele vannak eszetekkel, és őszintén szólva, már az összes szakíró és elemző hatszor elcserélte Josh Giddyt, tehát, hogy itt gyakorlatilag ez a csapat, ez még készen áll arra is, hogy egy sztárt, akár egy szupersztárt szerezzen, úgy, hogy a pályán nem kell túl sok értékről lemondania. Mert még rengeteg draft pick, mert még elcserélhető, nem kulcsfontosságú jó fiatalok vannak, és van szerződés is. És ez a csapat most még nem drága, úgyhogy nem elég, hogy egy nagyon durva, fiatal garnitúra első nagy lépését látjuk, de ilyen végtelen potenciál van még a GM kezében is, és ezért gondoltam, hogy ilyen magasra is hajlandó vagyok felrakni a listára az OKC felemelkedését.
Én ugye nem raktam a listára, de elgondolkodtam rajta egyébként, úgyhogy nem problémázom ezen, hogy ráraktad. És azért nem problémázom ezen, mert ez tényleg 3-4 év múlva fog kiderülni, hogy mi lett belőlük, de simán el tudom képzelni azt, hogy a következő 5 évben 2 bajnoki címet nyernek, és ebben az esetben pedig ugye retrospektíve logikus lenne, és fontos az, hogy már úgymond most, és még hozzáteszem, mindig nem nagyon korán, tehát őszintén nincs korán, valószínűleg időben vagyunk, mert nagyon úgy néz ki jelenleg, hogy idő kérdése az, hogy az OKC nyerjen. Igen, igen. Nagyon tehetséges ez a csapat, és nem is az, hogy talán nem is elég már, ha tehetségesnek hívjuk őket, mert azzal is egy kicsit alulértékeljük azt, hogy mennyire jó edzőjük van, és mennyire jó rendszerük.
Vajon már most contender az OKC, ugye? Ezt a kérdést fel kell tennünk magunknak egy 2 hónap múlva legkésőbb, amikor Tőrös
Balázsra összeülünk. Nyilván hozzá kell majd tennünk, hogy ha a korukban indulunk ki, akkor nem, mert precedens nélküli lenne, de egyébként azok, mint hogy az OKC is az volt 2012-ben.
Igen, ez nekem is a problémám, hogy amúgy kosárlabda szempontból azok. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Azt mondtam, hogy a top 3-unk közös lesz, azon se lepődnék meg, ha a top 4-ünk közös lesz. Mi lett a negyedik, milyen jelenség nálad?
Szerintem hozok azért egy meglepetést, ami nálad nem lesz ott, ez pedig a Hall of Fame class, ami szinte példátlanul erős volt, és ráadásul ugye azért is imádtam, mert 3 európai legendát is felvonultatott Dirk Parker és Gasol személyében, és ugye mellettük még Wade is beválogatásra került. Ez egy hihetetlen erős Hall of Fame class volt.
Igazad van. Még csak a futottak még kategóriába sem írtam fel, teljesen elfeledkeztem róla. Erősnek érzem a negyedik helyet, de most az a lényeg, hogy beszéljünk róla, szóval most ez igazán nem akarok itt lista helyezéseken vitatkozni, vagy ilyenek, de az biztos, hogy mondjuk a 3 európai miatt ténylegesen el tudom azt fogadni, hogy itt a top 10-ben ennek helye van, mert ez azért valóban különleges, még akkor is, hogyha inkább a múltnak szól, és nem a jelennek, de igen, végül is egy jelenség, ami már egy ideje tart, annak egy betetőzése ez, vagy megmutatkozása ez, és azért azok a játékosok kapták ugye meg a Hall of Fame elismerést most, akik ezt a jelenséget elkezdték, vagy akikkel elkezdődött, úgyhogy igen, igazából ott a jelentősége a dolognak. Akkor viszont valamit kihagytál a top 4-ből, amit én megberaktam, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi az. A negyedik helyre raktam a Detroit történelmi losing streakjét. Lehet, hogy te ezt hagytad ki.
Így van, ezt hagytam ki, pedig tényleg fontos, ha belegondolok, mert ugye nyilván nem csak feltétlenül egy 33 győzelmes Lakers sorozat, amit ugye mi nem értünk meg, de a Heat 26-27 győzelmes sorozat, tehát ugye igen, és ha akkor lett volna podcastünk, ugye ez mikor volt 13-ban, talán 13-ban vagy 14-ben, akkor valószínűleg azt is beraktuk volna a top 10-be, úgyhogy hát miért ne hívjuk fel a figyelmet a negatív részére is, és igen, ide vetjük őket abszolút. Szerencsére azóta, hogy a megdőlt, azt azért én már túlzásnak tartottam volna, hogyha a Lakers 33 győzelmes rekordját is úgymond átadják a múltnak, csak úgy a vereséggel azért az brutális lett volna. Még akkor is, hogyha egyébként nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebb egy rossz csapatnak 33 meccset veszíteni zsinórba, mint akár egy kiemelkedőnek 33-at nyerni zsinórban.
Igen, ez kétségtelen, és itt most nagyon sok mindent tudnék mondani, annyira, hogy én fontolgatom, hogy ebből csinálunk egy legalább fél adást, hogyha benne vagy, akkor én most nem bontanám ki azt, hogy mi minden az, ami a Detroitnál nem csak félrement, hanem ami miatt ez jelentős nagyon, hogy ők hogy kaphattak ki 28-szor egymás után.
Persze, érdekes téma lehet, és nyilván Monty szerepe is ebben erősen benne lesz, és fel lehet majd dobni a kérdést, amit azt gondolom, hogy fel fogunk dobni, hogy lehet, hogy Monty annál is rosszabb edző, mint aminek mi tartottuk őt az elmúlt egy évben, pedig ugye ő visszaesett a mi listánkon is.
Az már biztos.
Már a Suns tevékenységével is.
Igen, de hogy akkor Mitch Kupchak még mit keres a helyén, az szerintem az egész annak a féladásnak a fő kérdése lesz. Ugye ő az, aki Montyt egy akkora ajánlattal megbombázta, hogy annak ellenére Monty kapásból nemet mondott a Detroitra, de hát érted, 5 év 50 millióra meg aztán már nem mondott nemet. És akkor ezt az edzőt most nem lehet elküldeni. Á, tényleg ne menjünk bele, mert én most itt fél óráig beszélnék. Tehát, hogy a negyedik nálam a Detroit, és szerintem a top 3-unk ugyanaz lesz, nálam a harmadik helyre került fel az új CBA. Itt igazából több dolog is van. Az egyik az, hogy milyen sima átmenettel, milyen hát problémák nélkül gyakorlatilag ki tudták alkudni az új CBA-nek a szabályait. A másik pedig nyilván a CBA szabályváltoztatásai, amiben több olyan is van, ami befolyásolja azért itt a liga működését a következő évekre. Nyilván itt főleg a Second Apron, az azzal kapcsolatos lehetséges pikvesztések, egy pár csere, szabálymódosítás, modernizálás. Nem tudom, hogy vagy vele, Zoli, de én utólag úgy láttam, hogy az egész CBA-re a legjobb szó az a modernizálás volt, hogy volt egy pár probléma, amit meg kellett oldani, és nem sikerült talán az összeset, de azért ugye még egy dolog, ami ide a CBA-hez, lehet, hogy te nem is a CBA-t írtad fel, ezt, amit most mondani fogok, hogy az in-season tournament is elindult, és így ez a kettő egy csomagban van nálam a harmadik helyen, mert hogy az új CBA egyik része az rögtön már itt egy ilyen különleges, teljesen újdonságnak számító kupát hozott el nekünk, és ezt rögtön láthattuk, hogy igazából nem működött rosszul.
Mind a kettőt felírtam, úgyhogy, és nyilvánvalóan a Nuggets bajnoki címe lesz a harmadik, úgyhogy te egybeírtad végül az in-season tournamentet és a CBA-t?
Igen, és a homlokot fog csapni, hogy az én első helyezettem az nálad miért maradt le.
Felírtam egyébként még a, ugye mondtam, hogy összesen 10 dolgot írtam fel, a Kings playoff futását, meg LeBron pont rekordját írtam még fel, tehát így ezekkel van, hogy összesen 12, de végül. Kings-t egyébként be kellett volna rakni a top 10-be, nem volt szép tőlem, hogy nem raktam be őket.
Nem, én se raktam be, de jó, tehát beszéljünk akkor ezekről, és aztán a végére hozom a meglepetést, amire azt fogod mondani, hogy basszus, hát persze, hogy az az első. De a CBA-hez, in-season tournament-hez bármit hozzátennél-e? Mert nálam ez így egyben a harmadik.
Az in-season tournament nagyon-nagyon jól sikerült, és annál jobb csak az új CBA, és azt élnek, hogy milyen gyorsan meg tudtak egyezni. Én megmondom őszintén, hogy totál arra számítottam a player empowerment dolog miatt, hogy egy nagyon hosszú lockout jön, és ez totálisan problémamentesen, probléma nélkül el tudták kerülni, ami számomra nagyon-nagyon sokkoló volt. Én akár odáig is elmegyek, hogy naívnak neveztem volna azokat, akik azt mondják, hogy ez pillanatok alatt megoldódik majd, és megegyeznek, hogy miért lett volna ez most így, amikor több bevétel van a social médiával, több lehetőség, mint bármikor. Miért lett volna ez pont most így, amikor minden korábbi tárgyalás ugye hosszú ideig tartott, az utóbbi kettő az egyértelműen, és ehhez képest meg tök simán megegyeztek, úgyhogy kicsit érthetlenül állok egyébként a mai napig ezelőtt, hogy hogyan sikerült ez, de nyilván örülök neki.
Nem akarom leratni a győzelmi köröket, de ugye én voltam a sokkal pozitívabb ebben, és én inkább efelé tendáltam, bár talán ilyen sima megegyezést én se vártam. De...
lehet, hogy pont azért egyébként, hogy annyi az elérhető dúdva potenciálisan, hogy ezért
igen,
tudtak megegyezni.
Amúgy tényleg, tehát ez egy jogos, és a másik pedig az, hogy tudod, láttam, hogy nincsenek olyan 3-4 éve húzódó nagy ellentétek, problémák, ami ilyen lehetetlennek tűnik megoldani. Így is voltak, meg kisebbek, de és az se volt könnyű megoldani, de szóval nem volt az a nagy ok. Például emlékszel, amikor ugye az 50-50 körül ment még a vita, hogy osszák el a tulajdonosok és a játékosok között a pénzt. Na, az olyan volt, hogy abból gondoltad, hogy lockout lesz. Tehát, hogy ilyen mérvű nem volt, azt gondolom. gondolom. De a Denver bajnoki címe akkor nálad az első helyre került.
Így van, a legtöbb évben valószínűleg a bajnokot raknám az első helyre, de így, hogy ugye számomra egy nagyon kedves csapat, valószínűleg második számú kedvenc játékosommal tudott nyerni. Ráadásul ugye ez az ilyen nagyobb kontextusra is érdekes, ugye, hogy a nemzetközi játékosok, európai játékosok dominálják az elmúlt években az NBA-t, és ez ebbe is abszolút belejátszik, úgyhogy számomra ez nagyon kedves volt, és ráadásul tudták ezt olyan módon csinálni, ami nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát nem feltétlenül ugye a star power-rel, és nem feltétlenül azzal, hogy három korszakos szupersztár játszik együtt, hanem organikusan építettek egy csapatot, amelyikbe persze kellett az a játékos, aki a bajnoki címek ugye 99%-ánál jelen van. Egy top 5-ös játékos, de legtöbbször ez inkább nyilván top 3-as. Ez ugye megvolt itt is.
Igen, és azért is tartom történelmileg fontosnak, mert azért nem csak nekem voltak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy Jokic köré lehet-e olyan védekezést felhúzni, ami tényleg kitart egészen a döntőig és a bajnoki címig. Először is megkaptuk a választ, hogy igen, másodszor pedig minden, amit elmondtál, csak alá tudom támasztani. Itt tulajdonképpen egy nagyon organikusan, jól felépített, hosszú távú terv teljesedett be, és az, hogy Joker ilyen szempontból is felért az NBA trónjára, nem csak az MVP címekkel, az pedig még egy további következménnyel jár, azt gondolom, historikusan is, mégpedig azzal, hogy azt hiszem, hogy az őt kétségbevonók széles és kicsi xenofób tábora az Egyesült Államokban és szerte a világon sikeresen elhallgatott, amit én külön történelmileg fontosnak tartok. Jöhet a sok, Zoli?
Várjál, megfogom a kanapé karfáját, jöhet.
Az első helyezett természetesen, és nálad is, és automatikusan visszacsúsztasz minden mást Viktor Wembanyama ledraftolása és megérkezése az NBA-be.
Én gondolkodtam Viktoron, tehát abban szempontból nem sok, hogy eszembe jutott nyilván, de nem tudom. Oké, tehát elfogadom, hogy a listán van, de mondjuk érvelj amellett, hogy miért az első helyen.
A jelenlegi tudásom szerint az alapján, amit az első fél évben Viktor Wembanyama mutatott, és az alapján amekkora tehetség, a következő korszakos szupersztár, olyan korszakos, aki 10-20 éves korszakokról beszélünk, ő bemutatkozott az NBA-ben, ráadásul egy olyan valaki, amihez hasonlót még soha nem láttunk. És én azt hiszem, hogy ennek a történelmi jelentősége utólag, ha nagyjából csak behozza a potenciáljának a 80%-át, ami már egy all-time top 30-as játékos, hatalmas jelentőséggel bír majd, de hogyha mondjuk ez tényleg odáig megy, ami igazán a plafonja, akkor pedig megkezdődött egy éra.
Ez mind-mind lehet, persze, de mondjuk majdnem minden egyetértek, tehát kivéve azzal, hogy amit az elmúlt fél évben mutatott, az alapján all-time great játékos látunk, vagy vizionálunk már most. Ebben nem feltétlenül értek egyet. Sokszoros all-star-t látok én is már most, de én abban nem vagyok még biztos, hogy mondjuk egy top 15-ös játékos lesz-e majd az NBA-ben, vagy inkább úgy fogom, hogy mondjuk ilyen 5 és 15 közötti, vagy egyértelműen a legjobb játékos. És ugye te inkább az utóbbit mondod, hogy a liga legjobb játékosa lesz, valószínűleg, amihez megvannak az eszközei, de a támadó játék a jelen pillanatban még számomra nagyon kérdőjeles. Annak ellenére, hogy a dobó technikája szerintem jó, a labda kezelés, ami eléggé megosztó, most ugye az emberek között van, aki azt mondja, hogy miért üti le a labdát ez a csávó, hát ekkora testtel, nehogy már leüsse a labdát, mert semmi értelme, mert csak elhagyja és eladja. Mert nyilván van igazság, de ugyanakkor meg ekkora termettel így kezelni a labdát szerintem az igenis egy fegyver lehet, és ugye Képi is próbálkozott ezzel a karrieri elején, most már azért nem annyira. De Wemby szerintem mozgékonyabb és gyorsabb, mint Képi. Nyilván így is csomószor el fogják lopni a labdát, mert egyszerűen ugye fizika, hogy meddig kell felpattannia neki a labdának, sokkal nagyobb utat jár be a labda, és így értelemszerűen több lehetősége van ellopni a védőjátékosoknak, de nyilván a kockázat megtérülés azt mondatja itt is, hogy tolni kell a ball handlinget is neki. Teljesen oké számomra, hogy rajtam a listán, de az, hogy egyértelműen első hely, azzal nem értek feltétlenül egyet. Szerintem ezt majd így retrospektíve lehet megítélni, de mivel az OKC-nél is ugye úgy érveltél, hogy te már most is látod, így itt is el tudom ezt fogadni abszolút, mert ha te látod, akkor látod. Én még nem egyértelműen, de majd biztos én is meglátom, ha úgy lesz legkésőbb akkor, amikor már ténylegesen lehozza majd az ilyen 25-27 átlagos szezonokat, és all-around játékos is lesz, olyan all-around játékos, amilyennek egyébként várjuk.
Oké, én azt hiszem, hogy az, hogy egy 19-20 éves gyerek, mondjuk úgy, hogy védekezésben, például ha az elmúlt három hetet nézed, amikor centerbe bekerült, ilyen szinten dominál, mellesleg van egy olyan 5 pontos fogadásunk, ugye, hogy ő fogja vezetni a blokklistát, már ő vezeti, amire 5 pontot adtál a szezon előtt, gondolj bele. Az, hogy Viktor Wembanyama most mindent eldobhat, minden szart, azt lehet vitatkozni, hogy ez egy jó fejlesztése vagy nem. De az, hogy egy ilyen fiatal centertől láttunk-e valaha ilyen teljesítményt, hát, azt nagyon kéne keresni. Szóval én csak azt akarom ezzel mondani, hogy akkorák voltak az elvárások, hogy most csalódásnak tűnik, hogy nem annyira hatékony. De ez a csávó, ez amint egy picit optimalizálja magát, automatikusan egy szörny lesz elől is, és hátul már most is az. És a másik, ami nagyon rossz fényt vett rá, vagy ami miatt rögtön eszedbe jut az, amit mondtál, hogy hát igen, hogy lesz egy top 5 játékos, hogy mennyire iszonyatosan rossz a Spurs. És nyilván, ha lesz egy fél Detroit adásunk, a másik felét talán ennek szentelhetjük. Lehet, hogy meghívjuk az egyik felébe Dani Lajost, a másik felébe Kóti Ádámot, úgyhogy ha hallgatjátok az adást, akkor ezt most ilyen félig meddig átnyújtottam a meghívót, de szerintem erről is kell beszélnünk, és Wembanyama megítélésébe is ez nagyon durván bele látszik, és tudom, hogy a te megítélésed ennél nyilvánvalóan összetettebb, tehát nem erre akarom fogni, amit mondtál, csak azt akarom mondani, hogy igazából, hogyha eltekintünk a rohadt nagy hype-tól meg minden, akkor egy elképesztő játékos látunk már most is. A fiatalkora, a magassága, szóval ez az egész kombináció, ez itt soha sehol nem történt még meg, és ezért bátorkodtam ilyen szinten történelmi eseménynek tenni az ő ledraftolását. Beszéljünk gyorsan, csak bedobok témákat, Zoli, jó, és akkor arra reagálj, mert van egy-két futottak még, amit még nem említettünk. Az egyik ilyen a Thompson Y draftolása, és itt nyilvánvalóan nem a Thompson Y-ről van szó, hanem az Overtime Elite-ről, hogy elindul egy olyan kezdeményezés, ugye korábban is voltak olyan játékosok, például Mitchell Robinson, aki azt mondta, hogy ő nem megy el NCAA-be, de nem megy el, akkor még nem lehetett G-League-be menni, de nem megy el mondjuk Ausztráliába se, vagy sehova, hanem egyedül készül, fejleszti magát. Ezeknek a játékosoknak gyakorlatilag most lett egy útja, egy kifejezetten fejlesztő liga, annak az a célja, hogy az NBA-re készítsen fel, gyakorlatilag éjjel-nappal a kosárlabdát fejleszted, és közben pedig olyan csapatokkal játszol, akik nem jelentenek ugyanakkora kihívást, de olyan ilyen legjobb középiskolás, 17-18 éves srácok ellen, gyakorlatilag folyamatos edzőmeccseket játszol, és hogy ez az egész ötlet, hogy megvalósult, és ennek itt vannak az első termékei, azt gondolom, hogy ez is valamennyire 2023 történelmi NBA eseményei közé tartozik.
Igen, az Overtime Elite 2021-ben indult, tehát nagyon friss dolog még. Ugye 22-ben már például a Metával közös promóciót csináltak, és gyakorlatilag olyan korábbi nevek vannak a Board of Directorban, tehát ugye a vezetői testületben, mint Pau Gasol, vagy Carmelo Anthony, vagy Gio Williams, ami ugye egészen elképesztő, és ugye Adidas-szal is már megegyeztek, úgyhogy ez egyértelműen egy olyan, nem is kezdeményezés, ezt nem lehet kezdeményezésnek hívni, az igazából egy ilyen szuper gyors, szuper akadémiai rendszer, ahol ilyen hidroterápiás szobáik vannak, tehát rengeteg pénz beleöltek, és gyakorlatilag a határ a csillagosség innen, igen, és főleg úgy ugye, hogy sok játékos fogja már ezt az utat választani a tradicionális út helyett. A két Thompson, akit ugye 21 májusában igazoltak le, ők ennek az abszolút úgymond ilyen hírnökei. És most már nemzetközi eventeket is szerveznek. Volt, hogy a spanyol bajnokságból csapattal szerveztek ilyen közös tábort, és játszanak is ugye profi csapatok ellen folyamatosan, tehát minden adott a fiatalok számára, hogy be tudjanak ugye kerülni a draft körforgásba, és olyan szinten értékeljék őket, ami tradicionálisan csak egy nagyon jó európai profi bajnokságból érkező játékosnak, vagy egy egyetemi játékosnak jutott.
Bármint egy jó egyetemi játékosnak, igen.
Hát nyilván a legjobb egyetemi játékosnak, igen. Igen.
Amit még szintén felírtam, és szerintem legalább említés szintjén itt a helye, az Isbia színre lépése, ugye azonnal szuper csapatot akart, és fél éven belül ez össze is jött. Az más kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, de azért egy újabb...
Egyébként bocsánat, itt egy igen? Pont a minap olvasgattam, ugye a Suns fórumokat, ugye most eléggé negatívak a csapat a szemben, és megnéztem olyan trédet is, csak így nyilván szünetben volt az emberek ideje, megnéztem a Durant trédet, amikor ugye egyből cseréltek Isbia, ahogy odaérkezett, és egyből cseréltük Durantért, és nagyon-nagyon sok Suns szurkoló látta akkor úgy, hogy ez egy elhibázott dolog, és hogy Kevin Durantért ezen a ponton nem érdemes feladni mindent, úgyhogy már akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy ez nem éri meg. Most gondolom még többen vannak ezen a véleményen, de persze nem lehet még őket leírni, mert igazából az kell, hogy ugye másfél hónapig egészségesek maradjanak, két hónapig egészségesek maradjanak, másfél az, igen, mert ugye április végén indul a bajnoki futás, ugye a playoff, és június 10-valahanyadikára ér véget, szóval másfél hónap az. Addig kell egészségesnek maradniuk, és szerintem idén azért nyerhetnek még. Jövőre már azért nem tudom, tehát Durannak lehet, hogy az utolsó olyan igazi nagy esélye.
Igen, minden esetre ez vagy egy új Prokhorov jelenség lesz, ugye? Vagy pedig valami egészen más. Meglátjuk utólag, de szerintem érdemes megemlíteni. A flop és a challenge szabályt felírtam. Ezek nem olyan erejű szabálymódosítások, ami a top 10-be elfért volna, de azért két olyan szabály, ami a mindennapi meccsnézésünket is befolyásolja. Ugye a challenge szabály kiegészítése volt az, hogy lehet egy második challenge annak, aki az elsőt megnyerte. Brooklyn Project vége, igen, Draymond, ezeket már mondtuk, első MVP Embiidnek. Halliburton szupersztárrá válik, azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Tudod, mit most mondok így többet? A Rockets bevásárlása, erről is érdemes egy-két szót váltani. Halliburtonnél talán annyit mondanék, hogy láttuk, hogy benne van a tehetség, de itt most egy nagyon komoly. Tehát az, amikor valaki a 15. 20. helyről tényleg az MVP lista top 6-7-be, vagy lehet, hogy inkább top 5-be be tudja magát verekedni, az egy nagyon komoly lépés. A Rakesznél pedig hiába tankolsz nagyon sokáig, hogyha nem válnak azok a játékosok instant, sokkal hamarabb, mint az életkoruk indokolná jóvá, akkor ez a végtelenség el tud húzódni. A Detroit is tud erről mesélni. A Rakesz pedig azt mondta, hogy elegünk van ebből is bevásárolt. Szerintem ez egy különleges jelenség volt, és még Miles Bridges-t visszaengedték a pályára, még ezt is felírtam. Bármelyikhez esetleg lenne hozzáfűzni valód?
Hát Bridgeshez mindenképp az, hogy én nem ezt a döntést hoztam volna meg, de ugye erről beszéltünk már az adással.
Igen. Én talán még kiegészítésként Halliburtonhoz egy újabb gondolat, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy az a Halliburton, aki most egy általános újongás közepette tette meg ezt a felemelkedését, és ezt tényleg úgy értsétek, hogy mindenki le volt nyűgözve, az összes szakpodcast, folyamatosan azt hallottam mindenhonnan, hogy ez a gyerek, ez, és én magam is azt mondtam, az új Nash. Szóval, hogy két út van előtte, és ez nyilván sokban múlik az Indiana Pacers-en is. Van némi esély arra is, hogy ő legyen az új Trae Young, bizonyos szempontokból. És remélem, hogy nem így lesz, de azért még ne gondoljunk rá úgy, hogy ő most a következő 10 év folyamatos top 5 szupersztárja, annak ellenére, hogy milyen idénye van eddig. És annak ellenére, hogy nemrég tolt egy 22.23 assziszt, vagy fordítva 23.22 assziszt, ezek tényleg történelmi tettek amúgy, és azt hiszem, hogy ez egy történelmi szezon lesz tőle, már főleg mint playmaker, tehát ez a John Stockton-i Steve Nash-i magasságokat azért nem túl gyakran látjuk az NBA-ben, de ettől függetlenül még neki is, és a csapatának is van hova fejlődnie, és ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Nem tudom, ez jó záró gondolat volt-e, vagy van-e bármi más, ami még eszedbe jutna, Zoli, 2023 NBA történelem könyvéből?
LeBron pontrekordját nem említetted talán, te vagy most reagáltál rá. Az szerintem azért elég komoly dolog volt, hogy megdöntötte.
Így van, a jelentőség az nagy, de különben meg, előbb vagy utóbb ez elkövetkezett volna.
Igen, hát figyelj, ez olyan, igen, hogy szerintem hát ez első helyre is sokat tud, oké, nem, de mondjuk harmadik helyre is sokat ned, vagy kihagyhatnád, teljesen mind a kettőt elég könnyű megmagyarázni, de nyilván komoly fegyvertény. És ezen a ponton ért el, de nyilván az az előtti 20 szezon, ami...
Igen, ezt akartam mondani, hogy itt ugye valójában valaminek megint a betetőzése. Ez kicsit olyan, mint a Hall of Fame-es téked, hogy azt is lehet a top 10-en kívül is kezelni, és lehet a jelentősége miatt esetleg fellerakni magasan a listára. Jó, azt hiszem, hogy tényleg mindent átbeszéltünk, de kedves hallgatók, hogyha valamit kihagytunk volna, mert ez bőven benne van a pakliban, akkor kérlek írjátok nekünk le, és akkor majd igyekszünk a kommentekbe válaszolni, vagy ha valami olyan van, ami átsiklott a figyelmünk, és pedig megéri beszélni róla. Következő adásban ugye belenézünk a kristálygömbbe, és megpróbáljuk megjósolni, hogy mi történik a 2024-es esztendőben. Annak az adásnak az elején még nyugodtan beszélhetünk egy-két kimaradt dologról, úgyhogy várjuk a hozzászólásaitokat, és Zoli, még egyszer neked is boldog új évet, és jó 2024-es közös podcastelést kívánok, meg köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Bújék, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartotok, hallgattok minket, és támogattok 2024-ben is. Tartsatok a Keleten-nyugaton podcasttel a legjobbakat. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.